reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Valamennyi a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat lezárult. Az április 12-i parlamenti választáson 663 egyéni jelölt indulhat, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől 500 érvényes ajánlást. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthették az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig 4 napjuk volt arra, hogy az ajánlások ellenőrzése után döntsenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A választási bizottságok határozatai ellen jogorvoslattal lehetett élni. A jogorvoslati eljárások minden esetben lezárultak, a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma 663. A jelöltek egy része függetlenként indul, nagyobb részük azonban jelölő szervezet színeiben. A választásra 16 jelölő szervezetnek sikerült egyéni jelöltet állítania. A választáson az egyéni jelöltek mellett 5 országos pártlistára voksolhatnak a választópolgárok. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás. A támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyilászárókra, a fűtési vagy melegvíz rendszerre fordítható. Az alapvető elvárás, hogy a dokumentált kiinduló és a fejlesztéssel elért állapot alapján legalább 30%-kal csökkenjen az ingatlan energiafogyasztása. A KEHOP plusz keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret tehát több 10 milliárd forintban mérhető. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország minden részében elérhető támogatásra változatlanul megéri jelentkezni. A még kedvezőbb feltételekkel kínált lehetőséggel élőknek biztosítékot nem kell nyújtaniuk, nincs jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. Ha valaki egyszerre vesz részt az energetikai és a vidéki otthonfelújítási programokban, az a kistelepülésen álló családi háza esztétikai helyreállításán túl rezsiterheiből is sokat faraghat, jegyezte meg az Energiaügyi Minisztérium. Megkezdődik Magyarország első hibrid geotermikus rendszerének kiépítése a Bács-Kiskun vármegyei Zsana és Kiskunhalas térségében, jelentette be az energiaügyi miniszter a beruházás helyszínén. Az MVM csoporthoz tartozó MVM Zöld Generáció ZRT első geotermikus projektjének bemutatásán Lantos Csaba arról beszélt, hogy a fejlesztés célja geotermikus alapú villamosenergia termelő erőmű létesítése és a hőenergia közvetlen hasznosítása a térségben. A beruházás során mintegy 2400-2500 méter mélységig terveznek lefúrni, ahol várakozásaik szerint 140-150 Celsius fokos termálvíz érhető el. A projekt kísérleti jellegű és siker esetén egy 3,5-4,5 megawatt teljesítményű erőmű jöhet létre, tette hozzá a tárcavezető. A vendéglátóhelyek hétfőtől, a cukrászdák pedig április 8-ától igényelhetik az 5 millió forint összegű kisfaludi turisztikai hitelközpont start hitel mellé az 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást, jelentette be Suhajda Molnár Anikó, a kisfaludi program vezérigazgatója. A januárban bejelentett 5 plusz 1 pontból álló 100 milliárd forintos vendéglátóipari akcióterv részeként új, hitellel kombinált támogatási program indul a vendéglátóhelyek számára, amelynek keretében a vállalkozások támogatási és hitel igényüket együttesen nyújthatják be. A konstrukció jelenleg is elérhető 2 millió forintos hitellel és 1 millió forintos támogatással az egyéni vállalkozások és kisebb vendéglátó egységek számára. A visszanemtérítendő támogatások feltételeként a pályázóknak 2 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalniuk, és ez idő alatt biztosítaniuk kell az adatszolgáltatást a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére. A cukrászdák számára jövő hónaptól elérhető támogatások révén a szolgáltatók energiahatékonyabb eszközökre cserélhetik berendezéseiket, illetve fejleszthetik termelési és tárolási kapacitásaikat. Idén is meghirdette hagyományos húsvét előtti adománygyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. Tartós élelmiszercsomagokkal mintegy 1000 rászoruló családot szeretnének segíteni, ehhez áruházi gyűjtéseken lehet csatlakozni. Debrecenben például most hétvégén a Malompark bevásárlóközpontban fogadják a felajánlásokat. Ebben az évben emellett egy különleges kampányt is elindított a 20 éves MRS. 20-20 ezer forint összegben pénzbeli támogatást is szeretnének adni 100 nélkülöző családnak. Az ő sorsukat, személyes történetüket az interneten a segítsünk.jobbadni.hu oldalon tették közzé. Ez alapján konkrétan kiválaszthatják az adakozók, kinek szánják a pénzadományukat. Részletek Dobis Lucski Zsófiától, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjétől.
Már több évre visszanyúló hagyománya van, hogy nem csak az adventi időszakban segítjük tartós élelmiszercsomagokkal a családokat, hanem húsvét ünnepéhez közeledve is, de idén úgy gondoltuk, hogy szeretnénk kicsit nagyobb nyomatékot adni a feltámadás ünnepének. Természetesen megmarad a hagyományos tartós élelmiszercsomagosztás is országszerte, szeretnénk közel 1000 családot ezen a módon is segíteni ugyanúgy, ahogy az előző években. Az áruházi gyűjtések sorában pont a debreceni az utolsó, március 27-28-ig, amikor megvásárolt termékkel tudunk segíteni. De az volt a célkitűzésünk, hogy ismerjék meg az adományozók, az érdeklődők, azokat a sorsokat, akik hozzánk segítséget fordulnak, és kicsit személyesebbé tudjuk tenni az adományozást ezáltal, hogy elolvashatják, hogy milyen körülmények között, vagy milyen családi helyzetben, vagy anyagi helyzetben vannak azok, akik segítséget fordulnak a szeretetszolgálatunkhoz, és így 100 családot kiválasztottunk, az ő történetük természetesen anonim módon megismerhető az adományozás felületünkön, és így célzottan azt szeretnénk, hogy 20-20 ezer forintos támogatással anyagilag is tudjuk segíteni őket most a húsvéthoz közeledve. A pénzügyi adománygyűjtésünk a 100 nélkülöző család számára a hónap végéig, március 31-ig várjuk a felajánlásokat, és van akkor még nekünk néhány napunk, hiszen ezekkel a családokkal már van egy kiépített kapcsolatunk, hogy ott pár nap alatt gyorsan még célba juttassuk számukra a támogatást.
Idén immár 15. alkalommal hirdette meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez, Szent István napjához kapcsolódó kenyérversenyét a Magyar Pékszövetség. A hazai sütődék pékségek körében egyre népszerűbb ez a program, rekordot döntött a jelentkezés. 26 sütőipari vállalkozás 86 termékkel nevezett, összesen a 3 kategóriában. Az első zsűrizés után a szakmai bírálaton a legjobbak jutottak tovább a május elején tartandó 2. körbe. Eredményt majd augusztusban hirdetnek, és szokás szerint a nagyközönség a 20-ai ünnepen a Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a nyertes kenyereket. Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét hallják.
Ez a 15. Szent Istvánnapi kenyérverseny. Úgy látjuk, hogy egyre több új belépő van, és örömmel elmondhatom, hogy egyre több fiatal vállalkozás próbál szerencsét ebben a Szent Istvánnapi kenyérversenyben, mert mindenki azt tapasztalja, hogy aki itt nyer, az komoly hírnévre tesz szert. Három kategóriába hirdettük meg a versenyt az idén is. Az első az a Szent Istvánnapi kenyér kategória, a második az az innovációs kenyér kategória, a harmadik pedig a sétáló sütemény kategória. A Szent Istvánnapi az idén 29 termék nevezett, az innovatív kenyérben 42, és a leveles sétáló sütemény kategóriában pedig 15. Érdekes ízek jöttek, nem mindegyik szokványos, de viszont a zsűrinek a tetszését nagyon sok termék elnyerte. Szigorúan szakmai alapon, anonim módon bíráltak meg minden egyes terméket, és így tényleg a legjobb termékek jutottak tovább a második zsűrizésre. Hogy a sétáló süteményből 9 jutott tovább, az innovatív kenyérből 12, és a Szent Istvánnapi kenyérből is 12. Május 7-én lesz a következő zsűrizés, és augusztus elején pedig a parlamentben sajtótájékoztatón lesz kihirdetve minden kategória győztese, és ott mutatjuk be a nyertes termékeket is.
Április 8-áig jelentkezhetnek az előadó művészeti szervezetek és alkotók a Lázár Ervin program 2026-2027-es tanévére, tájékoztatott a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A program célja, hogy lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül minden általános iskoláskorú gyermek számára elérhetővé tegye a magas színvonalú színházi, zenei, tánc és cirkuszművészeti élményeket. A kezdeményezés kiemelt feladata a nemzeti identitás erősítése és a kulturális értékek átörökítése a következő nemzedékek számára. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felhívására hatósági nyilvántartásban szereplő előadó művészeti szervezetek, valamint egyéni vállalkozóként tevékenykedő alkotók nyújthatják be pályázatukat. A program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál, színház, bábszínház, tánc, komoly zene, cirkusz és népzene előadásokat, amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak. A jelentkezési időszak április 8-án 16 óráig tart. A pályázókat legkésőbb április 27-éig értesítik az eredményről. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Gazdává átalakuljak a vendégség, után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj, a változás szűk száján át csúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Március 25-én szerdán a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Aztán jött egy ötlet, hogy meg kellene nézni a térképtárban, hát ha leadta a kutató annó azt, amivel dolgozott. Nem csak leadta, de 100 év után is ugyanott volt. Ez alapján a még kézzel színezett, megsárgult térkép alapján kezdtek el dolgozni az ELTE kutatói a Bukaresti Egyetemről érkező kollégával közösen. A részletekről Botfalvi Gáborral, az ELTE őslintani tanszék adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Making us rise up from the dust. He is refining, and in his
making diamonds out of us.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szabóné Kuruc Tímea vagyok, a Körösszegapáti és Körmöspusztai gyülekezetek lelkipásztora. Istennek igéjét a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból olvasom. János evangéliumának 17. részéből, a 20. verstől a 23. versig. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Jézus főpapi imádságában úgy látjuk, hogy két dologban egészen biztos. Először, hogy az ő áldozata, élete, halála és szenvedése nem lesz hiába való. Bár még előtte van az elfogatásnak, a kereszten való kínoknak, a sír csendjének és a pokol mélyének, mégis valóságként számol a győzelemmel, az élettel. Mikor szembenéz a halállal és a pusztulással, nem a maga fájdalma vagy keserűsége van a szívében, nem önmagáért, könnyítésért könyörög, hanem már most, már ekkor arról a dicsőségről beszél, melyet neki adott az atya, melyben életre viszi az övéit. Ebben biztos. Nem hiába való az áldozata, nem hiába való az atya terve. Másodszor pedig biztos abban, hogy lesznek majd olyanok, akik hinni fognak benne. Akik számára mindez nem csak valamiféle csodás esemény vagy népámítás, hanem maga az élet. Jézus azokért könyörög, akik hisznek benne, és azokért, akik a mindenkori tanítványok szavára, bizonyságtételére hallgatva indulnak meg a Krisztus felé. Jézus értünk, ma élő keresztényekért könyörög abban az órában. Mindenkor, minden ország, valamennyi Krisztus követőjéért, akik felismerték Jézusban az atya küldöttét, az ő végtelen szeretetét, melyet kiárasztott erre a világra. Jézus azért imádkozik, hogy közöttünk, az Anya Szent Egyházban, a Krisztus hívők között egység legyen. Lelket felüdítő minden évben, mikor a karácsonyi ünnepkör végével nem szétszéledünk, hanem egységre hívogatunk. Mikor a Krisztus hívó gyülekezetek találkoznak egymással, együtt hirdetik az evangéliumot, törik meg a kenyeret. Az egyetemes imahét alkalmával arra törekszünk, hogy az egység ne csupán vágyakozás vagy tanítás legyen, hanem olyan valóság, melyet maga Krisztus vetített elő. Jézus ugyanis ebben az imádságban az egységért könyörög. Hogy azok, akik ő benne hisznek, akik életüket az atya kezébe tették le, akik számára Krisztus áldozata jelent mindent, valóban együtt legyenek, egy szívvel, egy lélekkel, egy hitvallással. Azt azonban pontosan tudjuk, hogy az egység nem úgy jön létre, hogy az emberek, a gyülekezetek megszervezik, vagy kiparancsolják, vagy egyszerűen beállunk egy sorba. Az egység csupán úgy jöhet létre, ha felismerjük a mintát, a nekünk adott példát, ami nem más, mint az atya és a fiú közössége. Az atyát és a fiút semmi és senki nem választhatja el egymástól. Nincs olyan hatalmasság, próbatétel vagy mélység ezen a világon, mely képes lenne arra, hogy éket verjen az atya és a fiú közé. Nem szakítja őket el, sem távolság, mely a mennyben lakozó atya és a földön élő fiú között van, sem a kereszt, melyet az atya terve készít elő, és a fiú hordoz el. Nekünk, akik magunk is Krisztust valljuk, az ő kereszt halálába és feltámadásába hiszünk, bele kell gyökereznünk ebbe az Istenbe. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal kell kapaszkodnunk az ő kegyelmességébe, hogy a fiú által nekünk is egységünk lehessen az atyával. Különös kapcsolat, hiszen csak akkor lehetünk egységben egymással, ha előbb egységben vagyunk ő vele. Csak akkor lehet gyülekezeteink között egyetértés, családunkban igaz szeretet, közösségeinkben békesség, ha előbb mindezt az atyával és a fiúval éljük meg. Az a bizonyos hármas fonál, mely nem szakad el, erre is igaz. Meg kell erősítenünk életünk és hitvallásunk fonalát az Istennel, hogy aztán megerősíthessük azt másokkal, családunkkal, gyülekezetünkkel, a Krisztusban hívőkkel. Hiszen ha a mi fonalunk szakadozik, megkopik, már-már el is feslett, nem lesz vonzó mások számára sem. Pedig az egység nem csupán azért fontos, hogy mi jól legyünk az atyával, együtt éljünk a fiúval, áldott közösségünk legyen egymással, hanem azért is, hogy másokat Krisztushoz vezessünk. Az egység egy missziói feladat. A világ, a kívülállók, a még keresők számára vonzóvá tenni az evangéliumot. Életünkkel és közösségeinkkel megmutatni azt, hogy nekünk jó Krisztushoz tartozni. Jó nekünk naponként benne élni, hozzá könyörögni, az ő oltalmában bízni. Nem valami különös társaság vagyunk, hanem a Krisztus teste, ahol mindenkinek helye, feladata, élete van. Rajtunk és általunk kell, hogy lássa a világ azt a szeretetet, mellyel az Isten felénk fordul, mellyel ott volt a kereszten szenvedő Krisztussal, mellyel erőt adott neki terheinek elhordozásához. Általunk látja a világ azt a szeretetet, melyet ma is kiáraszt ránk az Úr. Mikor naponként erőt kapunk betegségeink, gyászunk, próbatételeink hordozásához. Mikor életünket áldások gazdagítják, vagy mikor hullámvölgyeket járunk meg, de mégis szilárdan állunk a hitben. A világ figyel. Ahogyan figyelték Krisztust Jeruzsálem utcáin, a Gecsemáné kertjében, a Golgotára vezető úton, sőt a keresztövében is, úgy figyelnek bennünket is. Azok, akik még keresik életüket, akik még nem élték meg a kegyelem erejét, napról napra figyelnek, keresnek, vágyakoznak. Ezért fontos a mi egységünk az atyával, a fiúval és egymással is. Hogy a figyelők, a keresők, a vágyakozók meglássák rajtunk a Krisztus arcát. Adjon nekünk naponként erőt ehhez a szolgálathoz is, ami kegyelmes Istenünk. Amen. Mindenható Isten, te, aki elküldted a fiút erre a világra, hogy bizonyságot tegyen rólad, hogy életével te rád mutasson, hogy kereszt halálával megszabadítsa a benne bízókat. Könyörögve kérünk, te vezess bennünket. Vezess naponként azon az úton, mely te hozzád visz. Vezess azon az úton, mely a fele barát felé fordít. Vezess olyan utakon, mely a hitetlenek útját is keresztezi, hogy hirdethessük a te végtelen szeretetedet. Áld meg, kérünk, egyházunkat, gyülekezeteinket, hogy megerősödjünk az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a gyászolók vigasztalásában. Add, hogy őszinte hittel tanítsuk gyermekeinket, vezessük az ifjakat, és gondozzuk azokat, akiket ránk bíztál. Engedd, Urunk, hogy ez a világ meglássa bennünk és általunk a te végtelen szeretetedet, mellyel életre választottál ki bennünket. Ami Urunkért, az értünk meghalt és feltámadt Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint 1%-a érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához, mert a címzettet nem találta a posta. Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat. Február 20-áig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. A Nemzeti Választási Irodához több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt. Vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be. Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás. A támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyílászárókra, a fűtési vagy melegvíz rendszerre fordítható. Az alapvető elvárás, hogy a dokumentált kiinduló és a fejlesztéssel elért állapot alapján legalább 30%-kal csökkenjen az ingatlan energiafogyasztása. Márciusra valamennyi szakképző intézmény felkészült a mesterséges intelligencia oktatására, közölte a kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán közzétett videójában. Hankó Balázs azt mondta, ahogy a korábbi fórumokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása. Az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek. Kifejtette, hogy a képzés során a diákok megismerik a mesterséges intelligencia működését, az adatok szerepét és a felelős használat alapjait is, és képessé válnak arra, hogy tudatosan és kritikusan alkalmazzák a mesterséges intelligencia technológiát. A program a jövőben mikrotanúsítványt is biztosít, ez kézzelfogható előnyt jelent majd a fiataloknak a munkaerőpiacon.
Európa Rádió híreit hallották.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Az irányt idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátradől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden. innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás, úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Aztán jött egy ötlet, hogy meg kellene nézni a térképtárban, hát ha leadta a kutató annó azt, amivel dolgozott. Nem csak leadta, de 100 év után is ugyanott volt. Ez alapján, amíg kézzel színezett, megsárgult térkép alapján kezdtek el dolgozni az ELTE kutatói a Bukaresti Egyetemről érkező kollégákkal közösen. Végül egy kis szobányi, alig 5 négyzetméteres területen több mint 800 gerinces állatleleteit találták meg, köztük dinoszauruszokét. A részletekről Botfalvi Gáborral, az ELTE őslénytani tanszék adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.
Egyáltalán hogyan került ön, meg a kutatótársai, ELTE-s kutatók az erdélyi Hátszegi medencéhez, hogy ott közösen kutassanak az erdélyi romániai kutatótársakkal?
Mindig is tudtunk arról, tehát már egyetemista korunkban is, hogy Erdély nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhelyekben, és a Hátszegi medence az mindig egy ikonikus terület volt, aki dinoszauruszokkal foglalkozik. Mindenki ismeri, hogy a Hátszegi medence egy nagyon gazdag dinoszaurusz lelőhely. Ezért már, amikor a doktorimat csináltam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, már akkor is foglalkoztam, vagy bekapcsolódtam egyes dinoszaurusz lelőhelyek kutatásába a Hátszegi medencébe. Azonban ez a konkrét kutatási projekt akkor indult, amikor 2019-ben egy igazán értékes térképet fedeztünk fel az akkori geológiai intézetnek a térképtárába. Ugyanis arról tudtunk, hogy a geológiai intézetben van egy nagyon gazdag dinoszaurusz leletanyag. Több dinoszaurusz típusnak a csontanyaga van ott, több új fajt írtak le ez alapján. Azonban ezek a leletanyagok az 1900-es évek legelején lettek begyűjtve, és a kor sajátosságainak megfelelően lettek dokumentálva. Egy rövid közleményt adtak csak arról, hogy honnan gyűjtötték be ezt az anyagot, Hátszegi medencébe, és miket tartalmaz. Azonban nem jegyezték, hogy konkrétan hol van ezeknek a csontok, hol voltak ezeknek a csontoknak a lelőhelyei. Azonban 2019-ben megtaláltuk azt a térképet, amin jelölve voltak ezek a lelőhelyek. Így fogtuk ezt a térképet, és megpróbáltuk újra beazonosítani ezeket a lelőhelyeket. Ezek a lelőhelyek a Hátszegi medence nyugati részében találhatóak, Valióra település környékén, és Kadics Otokár volt az, aki 1900-as évek legelején begyűjtött innen számos dinoszauruszt és más krétakori hüllőnek a maradványát. A térkép alapján sikerült beazonosítanunk az ő lelőhelyeit, valamint a terepmunka során további nagyon értékes gerinces lelőhelyre bukkantunk a területen.
Picit még maradjunk a térképnél, utána beszélünk arról, amit találtok. Tehát ez még mondta, de nem értettem pontosan, honnan okay. Került elő ez a térkép?
Tehát ez a térkép, az egykori térkép, amin a lelőhelyeknek a pontos helyzete volt jelölve, ez a Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárába volt iktatva 1900-as évek elején. Azonban erről a térképről nem tudtak sokan, mi viszont megtaláltuk, hogy ez a térkép elérhető ebbe a térképtárba.
Most ez az intézmény számomra nem ismerős, azért kérdezem, hogy ez a mai Magyarország területén lévő dokumentumból került elő és intézményből, vagy ez a mai Románia területéről került?
Nem, ez Budapesten a Stefániai úti épület, ugye ez volt a Magyar Földtani Intézet, ma már máshogy hívják, többször átnevezték, de igen, ez a budapesti Magyar Állami Földtani Intézetnek a térképtárában.
Ez érdekes történelmileg, hogy a dinók milliós évekkel ezelőtti történetéhez ez a 101 néhány év ilyen trianon viszonylatban igazán nem sok, és a kutatás nem hátráltathatják holmi határok.
Ez abszolút így van, szóval, hogy amikor ugye Kadics Otokár ezeket a leleteket megtalálta Erdélybe, akkor ugye Magyarország területéhez tartozott ez a Hátszegi medence is. Ezért Kadics Otokár valójában azért ment a területre, hogy nyersanyagok után utasson, tehát a geológiai térképezést végzett, milyen kőzetek vannak a felszínen. Eközben találta meg ezeket a dinoszaurusz maradványokat, és mivel a Hátszegi medence akkor Magyarországhoz tartozott, ezért a budapesti Magyar Állami Földtani Intézetbe kerültek ezek a leletanyagok. 1915-ben volt az utolsó ásatása, utána nyilván a trianoni békeszerzés követően itt Magyarországról kutatások nem folytak a területen.
És akkor még a térképhez egy kérdés, hogy ön vagy a kutatótársai kifejezetten ezt keresték? Tehát, hogy szerettek volna többet megtudni arról, hogy honnan kerültek elő az első leletanyagok, vagy ez valami idézőjelben véletlen, hogy belebotlott egy kutató abba, hogy itt van egy olyan térkép, ami érdekes lehet ehhez a kutatáshoz?
Elsősorban a leletanyag vizsgálatával foglalkoztunk akkor, de Makádi László, aki a Magyar Földtani Intézetnek a munkatársa mind a mai napig, ő neki jutott eszébe, hogy talán meg kéne néznünk, hogy a térképtárba leadta-e Kadics Otokár ezt a térképet. A könyvtáros kolléganők segítettek, és amikor megnézték a területi térképeket, akkor megtaláltak egy nagyon színes térképet. Amikor előkerestük azt a térképet, és megnéztük, pontosan rajta volt a valiórai település, és a valiórai település környékén ilyen kisebb x-ek és római számokkal voltak jelölve az akkori lelőhelyeknek a pontos pozíciója. Nyilván ez egy nagyon régi térkép volt, de a különböző georeferálási módszerekkel meg lehetett határozni a mai topográfiai térképeken, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek. Nagyon pontos volt mind a két térkép, és így nagyon könnyen megtaláltuk ezeket a lelőhelyeket.
Ha visszaidézi ezt, akkor milyen érzések voltak önben meg a kutatótársaiban? Egy ilyen jó leső izgalom, hogy na most akkor sikerül-e azt a térképet úgy elemezni, hogy abból mai adat kinyerhető legyen, és hogy majd, ha oda megyünk, találunk-e valami újat? Tehát ez egy ilyen izgi dolog?
Abszolút izgalmas dolog volt, főleg látni azt a nagyon régi térképet, megsárgult lapon, tényleg kézzel színezett térképről van szó, és amikor láttuk azokat az x-eket és rajta a római számokat, be volt számozva, hogy 1-től 7-ig a lelőhely, és tudtuk, hogy ezek a lelőhelyek most melyik völgyben találhatóak, akkor azt gondoltuk, hogy ez így egy könnyű dolog lesz, hogy elmegyünk oda és megtaláljuk. mindenkinek a gondolatában az volt, hogy egy ilyen viszonylag lankás domboldalban lesznek nagyobb ilyen feltárások, kicsit el kell takarítani a törmeléket, és ott lesznek a dinoszauruszokat rejtő kőzetek. Azon, amikor először a területre mentünk, akkor nagyon meghökkentünk, ugyanis ezek a lelőhelyek ilyen időszakos vízmosásokban találhatóak bent a hegyek között, amit szinte teljesen benőtt a vegetáció, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fedőképződményt eltakarítani, hogy hozzájussunk a konkrét szálkőzethez. Ez nagyon nagy fizikai munka volt, és ezután kezdődött csak az, hogy reménykedtünk abban, hogy dinoszaurusz leleteket is fogunk találni. Ez egy nagyon kalandos, izgalmas út volt, és azt hiszem ritka a paleontológiai kutatásokban, hogy így azonnal siker koronázta ezt a műveletet, hiszen már rögtön az első napon megtaláltuk az egyik lelőhelyet, ahonnan sikerült csontokat gyűjteni, és a második nap volt az igazán szenzáció, mert akkor találtuk meg azt a K2-es lelőhelyet, ami ma úgy gondoljuk, hogy a leggazdagabb dinoszaurusz lelőhely.
Mindjárt visszaugrunk ide a történetben, de akkor még egy mondatával visszábra. Tehát ez a nehéz fizikai munka, amíg eljutottak a csontokig. Ez ilyenkor az önök munkája, vagy ehhez kellenek más szakemberek, akik ott a fizikai munkát elvégzik? Ezt hogyan képzeljük el?
Ja nem, ez a mai világ, ez már nem ilyen világ, hogy felfogadunk embereket, akik megcsinálják helyettünk. Nem, természetesen mi voltunk, hárman voltunk a csapatban, Magyar János, aki ma a doktorandusz hallgató, Makádi László és én, valamint ez a csapathoz csatlakozott Csikiszava Zoltán a Bukaresti Egyetemről, hogy megkeressük ezeket a lelőhelyeket. Megérkeztünk oda geológus kalapáccsal, meg egy macsetével, és megpróbáltunk a bozótba utat vágni ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, arra a topográfiai pontra, ahol a kadicsotokán jelölte a lelőhelyeket. Megtaláltuk, úgy gondoltuk, hogy nagyjából ez a terület lehetett, akkor egy nagy rész ki kellett tisztítani, le kellett tisztítani ugye a domboldalon a ráfogy törmeléket, hogy ott legyenek az ugye kőzetek, és akkor letelepettünk, és elkezdtük centiméterre átnézni a kőzeteket, hogy vannak-e benne csontok. Ez ugye általában így szokott történni az őslénytani kutatásban, hogy sokszor nagyon sok földmunka, mert kitisztítjuk a területet, stb., aztán nem találunk benne csontokat, de itt szerencsénk volt, mert mindegyik lelőhelyet be tudtuk azonosítani, és mindegyik lelőhelyről tudtunk csontmaradványokat gyűjteni.
És nagyon sokat is, tehát azt írják a közleményükben, hogy ez nagyon ritkaságnak számít, hogy ilyen kis területen ilyen mennyiségű csont kerül elő. Ezt egy kicsit segítsen nekünk kontextusba helyezni, tehát mondjuk az, hogy több mint 800 gerinces maradvány került elő 5 négyzetméterről, ez mihez lehet ezt viszonyítani?
Igen, tehát a Hátszegi medencéből nagyon-nagyon sok dinoszaurusz maradványt ismerünk. Ugye, mint mondtam, több mint 100 éve zajlik itt dinoszaurusz kutatás. Azonban ezeknek a leletanyagoknak a többsége ilyen véletlenszerű megtalálásból ered. Itt arra gondolok, hogy geológusok térképezik, vagy paleontológusok bejárnak egy nagyobb területet, és találnak a domboldalba, vagy egy patakmederbe kimálott csontokat, és akkor folytatnak ott egy kisebb ásatást, begyűjtik azt a csontvázat, majd utána tovább mennek. A mi koncepciónk viszont egészen más volt. Mi úgy gondoltuk, hogy ha találunk egy csontdúsulási területet, akkor a több éven keresztül visszajárunk, fölbontjuk az egész hozzáférhető réteget, begyűjtjük az összes csontot, beazonosítjuk GPS koordinátával, vagy hol vannak, és fölvesszük az üledékről az összes bélyeget, hogy meghatározzuk, hogy milyen környezetet reprezentálnak. A K2-es lelőhely, amit mondtam, ez a második számú lelőhelyünk, ahol ez az igazán magas csontkoncentráció volt kimutatható, ez minket is meglepett. Ugyanis itt tényleg azt kell elképzelni, hogy egy 5 négyzetméteres területet elképzelni magunk előtt, és maga a csonttartalmú réteg is mindössze fél méter vastag volt. Tehát egy nagyon vékony rétegről szól, és egymás hegyén hátán voltak itt a csontok. Sokszor nem tudtuk az egyik csontot kiemelni, mert a másik rajta feküdt. Ugye felmerült a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, és hogy alakulhatott ki ez a nagyon magas csontkoncentráció. És a modellünk, meg a vizsgálataink eredménye azt mutatta, hogy feltehetőleg ez egy olyan képződmény volt, hogy a nagyobb esőzések hatására ilyen nagy heves árvizek voltak a területen, és az egyik ilyen heves árvíz során kialakuló vízfolyás összegyűjtött egy nagyobb területről az ott elhullott állatok maradványait, és ezeket lefele szállította a domboldalon, és szerencsénkre itt a K2-es területen egy kisebb méretű tó helyezkedett el, amivel belefolyt ez a folyómeder, És ugye, ahogy a szállítási energia hirtelen nullára csökkent, hiszen a tó állóvizével érintkezett a folyóvize, ezért a szállított csontokat hirtelen egymás hegyére halmozta. És ez okozta azt, hogy itt ilyen magas csontkoncentrációval találkozunk.
Amikor ezeket a folyó szállította ezeket az egykori állatokat, akkor ezek még tetemek voltak, és aztán ott bomlottak le a tó szélén?
Ez egy jó kérdés. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy voltak olyan maradványok, amik különálló kicsi csontelemek voltak. Ezek általában krokodiloktól, teknősöktől származtak, tehát kisméretű csontok. Ezekre azt feltételezzük, hogy ezek nem az árvízben elpusztult élőlények voltak, hanem ezek már korábban elpusztultak, csak ez a megáradt folyó összegyűjtötte az elhullott csontokat, ugye, ami a felszínen hevert. Azonban a lelőhelyről kimutattunk összesen 4 összetartozó csontvázat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 különböző növényevő fajnak az összetartozó csontvázát találtuk itt meg. Ezek a tetemek viszont valószínűleg úgy kerültek ide a felhalmozódási területre, hogy még a csontokat összetartotta a lágyszövet. Feltételezzük, hogy ezek a leletek az áradáson elpusztult élőlényeknek a maradványait mutatja.
Mondott már egy-két példát az élőlényekről, de mondd még ennél részletesebben, hogy miket találtak? Tehát ez a 800 különböző csont, ez krokodil, teknős, dínó, és még?
A dinoszauruszok a legfontosabbak itt nyilván a területen, hiszen ezek a csontvázak is dinoszaurusz csontvázak. 2 típusról beszéltem, az egyik egy a Hátszegi medencében a leggyakoribb dinoszaurusz, ez egy ilyen 2 méteres hosszúságú dinoszaurusz volt, uralkodóan a hátsó lábán járhatott. Ezeket úgy nevezzük most, hogy rabdodontid dinoszauruszok. Ezek nagyon gyakoriak a Hátszegi területen, viszonylag sok csontvázát is ismerjük. A másik csontváz, amit felfedeztünk itt, az viszont egy nagy testű sauropoda dinoszauruszhoz tartozik. Ezek a ilyen hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok. Ezek viszont jóval ritkábbak. És az innen begyűjtött csontvázanyagok a legteljesebb csontvázanyagnak számítanak az egész erdélyi területről. Ezért nagyon fontos volt ezeknek a vizsgálata és publikálása. Ezeken kívül, a dinoszauruszokon kívül 2 krokodil, ami nagyon gyakori a területről, vagy foszilia a területről, azonban ezek a krokodilok csak fogak alapján ismertek, de a krokodilok foga annyira speciális, hogy itt különböző csoportokat lehet elkülöníteni egymástól. Vannak teknősök, abból is legalább 2 faj, illetve kisméretű ragadozó dinoszauruszok, teropóda dinoszauruszok jelenlétét is kimutattuk, de ezeket is csak fogak alapján.
Magyarosaurusz csontot esetleg találtak-e? Ugye ez egy olyan dino, de inkább ön mondja el, de ha jól tudom, akkor ez kifejezetten a Hátszegi medencéből került elő ennek az első ismert csont lelete.
Igen, ez a Magyarosaurusz dacus, ez a leghíresebb dinoszaurusz így a területről. Ez a dinoszaurusz abból a leletanyagból lett leírva, amit valójában Kadics Otokár gyűjtött az 1900-as évek elején. Pár csigolya, ami alapján leírták ezt a fajt. Ugyanakkor ez nagy problémát is okozott, mert hogy nem ismerjük ennek a dinoszaurusznak a többi részét. Mi azt feltételezzük, bár még nem igazoltuk, hogy az innen begyűjtött sauropoda dinoszaurusz, az valószínűleg a magyarosaurushoz tartozott, és hogyha ez a feltevés igazolódik, akkor ez a leletanyag, mivel ez a legteljesebb magyarosaurusz leletanyagnak számít, ezek alapján pontosabb képet fogunk tudni kapni arról, hogy ez a dinoszaurusz hogyan is nézhetett ki a területen.
És mi az, amit most egyébként tudhatunk erről, és ha jól értem, akkor ez egy speciálisan Hátszeg környékéről ismert faj, tehát ezért kérdezem, hogy ez fontos.
Igen, ez így van, a magyarosaurusz szinte kizárólag innen ismert, tehát a Hátszegi medencében. Azonban a kutatások rávilágítottak arra, hogy legalább 4 különböző sauropoda faj volt jelen a Hátszegi medencében. Most az a kérdés, hogy amit mi találtunk, sauropoda csontváz, az melyik fajhoz tartozik. Előzetes vizsgálatok alapján ez a csontanyag legjobban a magyarosaurusra emlékeztet, de ezt még nyilván további vizsgálatoknak meg kell erősítenie.
Évtizedeken át nem találták a kutatók, hogy több mint 100 évvel ezelőtt pontosan hol találta meg egy magyar kutató Erdélyben, a Hátszegi medencében az első dinoszaurusz csontokat. Aztán jött egy ötlet, hogy meg kellene nézni a térképtárban, hát ha leadta a kutató annó azt, amivel dolgozott. Nem csak leadta, de 100 év után is ugyanott volt, ez alapján, amíg kézzel színezett, megsárgult térkép alapján kezdtek el dolgozni az ELTE kutatói a Bukaresti Egyetemről érkező kollégákkal közösen. Végül egy kis szobányi, alig 5 négyzetméteres területen több mint 800 gerinces állatleleteit találták meg, köztük dinoszauruszokét. A részletekről Botfalvi Gáborral, az ELTE őslénytani tanszék adjunktusával, a kutatócsoport vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.